Hetedik fejezet. Hajók, ha fel, s le járnak. Piroska nagy örömtől váratlanul fordult be a legnagyobb szorongatásba. Ja Istenem, a szegény Butlert megfogják. Talán meg is lövi az a rettenetes bajuszú ember, az az Istók. Szűz Mária, szent anyácska, segíts rajtam, gondolj ki valamit helyettem. Érezte, hogy meg kell mentenie Butlert, de hogyan? Kire bízza a titkát? Inkább meghal, mintsem valakivel közölni. Ha talán írna neki, de kivinni el a levelet, és aki vinni, az már kitalálna mindent. Megmondaná az apjának, kikiáltaná az egész világnak. Alig várta, míg hazaérnek, szaladt mindjárt a kertbe a virágaival tanácskozni. Azokkal is, amelyek ott nyíltak szerteszét két sorban a gyalogutak mellett, de kivált azzal az eggyel, mely a keblében fonnyadozott. Kivette onnan, és sokáig nézte a szikrácskát meg a kis patakot, mert övé az érdem, mert ő hozta a fehér hajóba. Hely, ha az a hajó vissza tudna menni. Mit szólnál hozzá, te ezüstös patak? A patak fecseget, cseveget, felelgetett, de kiérteni azt. Pedig bizonyosan jó tanácsot adott. Letépett egy szegfűt, beledobta a vízbe. A kis habok összezörögtek körüle, fölemelték, de mit ér, ha mégiscsak a régi úton vitték lefelé, lefelé, ki a kertből el a mezőkre. Arra jött most a kertész a gerebjével, meg a nagyollójával. Egy becsületes német volt Kassáról, akit azért csapott el, mondják, az abaúji főispán, mert a délszaki növény palántákat a jeges verem fölé ültette el. Maga az abaúji főispán azonban azt állítja, hogy azért kergette el, mert a legfölségesebb virágait elküldözgette a szeretőinek Kassán. No hát, ez nem olyan nagy baj. Horváth fölfogadta ebből az egy bajból, évről évre gyógyítja az idő a kertészt. Piroska megszólította. Kertész bácsi, ugye maga okos ember? A kertész bólintott rá, hogy igen. Maga mindent tud, még erre is bólintott a kertész. Meg tudná-e csinálni, hogy ez a patak ne arra folyjon, hanem emelre? A kertész gondolkozott. Hát, hogy ne tudnám megcsinálni? Ha egy gáttal elrekeszteném a vizet, hát visszafordulna a medribe. No, csinálja meg. Minek? Hogy lássam. Á, nem érek most rá játszani, kisasszonyka. Meglát az úr és megharagszik. De a szépen, nagyon szépen kérem, összetette kezecskéjét. Nem tehetem most, majd vasárnap. De most szeretném, és toppantott a lábával, kis arcocskáját haragosan összevonta, s kezét a csípőjére tette. Forgós teremtette, parancsolom! Ezt a szakácsnétól tanulta a kicsike. A kertész szívéből kacagott, gyönyörködve nézte, milyen szép így. Ennyi, hát mégse fél tőle, már tudja mit? Müller bácsi, hozok magának egy kis zsák dohányt, az apáméból. Na hát, emmár több volt, mint amennyit egy kertész szíve megbír. Müller bácsit egy lúdtojásnyi gyémánttal se lehet megvesztegetni, mert az csak kő, de a dohány, jaj, hát a más, az plánta. A plánták pedig hozzá vannak nőve egy kertésznek a lelkhez. Hát jó gondol, kisasszonyka. Hozott egy deszkát, összeszedett néhány követ, és megépítette a gátat nagyon ügyesen. Na most már elmehet Müller bácsi. A víz gyűlt a gátnál, valóságosan nagyra növekedett. Amint észrevette, hogy nem mehet át, elkezdett zajlani, morgolódni, nyaldosta a deszkát, verdeste a partokat, és széles hullámgyűrűkben ütődött vissza, aztán egyszerre csak meggondolta magát, hogy az okosabb enged, és visszafordult. Először csak kis darabon ment visszafelé, megállt makacsul odább, mintha mégis restelné. A szembejövő víz meglökte egy kissé, de aztán az is visszafordult vele, és megint mentek egy gondolatnyi darabot, míg végre valóságosan visszafelé folyt az egész patak. Piroska most fölírta ceruzával egy cédulára, vigyázzon magára, ne menjen többé az erdőbe, helyettem fát vágni, mert ott elfogják. Aztán elszaladt a hajóért, mely a sás közt volt, belegyömöszölte a cédulát, és nyomatékon rátett egy hófehér szegfűt. És most már eredj utadra, kis hajó. Szűz Mária anyácskám, segíts neki. Rátette a vízre, a víz sebbel-lobbal andalító csörgéssel, csobogással vitte a Bernát kert felé. Piroska pedig, mint hogy egy bűnös a bűnszínhelyéről futott, ahogy bírt, a kastély felé. Eszébe se jutott az a borzasztó lehetőség, hogy az alatt az apja éppen ott sétál a galagonya falak közt, melyeken a kertész nyersegecs kérdezi tőle, nem látta-e Piroskát. Oda, hogy játszik a pataknál, éppen most csináltam neki egy gátat.
Gátat?
Miféle gátat? Erővel azt kívánta, hogy fölfelé menjen a víz.
Dörmögte az öreg úr, és ott hagyva a kertészt, indult a patak felé.
Csak ugyan fölfelé megy a víz, és egy fehér papír hajócska úszik rajta.
Hát mi az ördögöt talált ki ez a kis fruska?
És ő maga nincs itt. Piroska, Piroska, Piroska! Kiáltás ment, szapora léptekkel egyenest a hajó felé.
János gróf tűkön ült ez alatt. Súgta azt az őszíve, hogy történik valami. Vagy levelet hagyítanak át a falon, vagy virágot, és ez jelenti az igent. Ha semmi se történik, az jelenti a nemet. Ha pedig oda talál jönni a falhoz este felé, apró Márton uram, a kovács, hogy sűrű brostézatot illesszen a fal aljára, melyen át nem férhet papírhajó, ez azt jelenti, hogy az apa kezébe került a küldemény. János gróf egész nap ott őgyelgett a pataknál a fal körül, várván a jeleket. Végre mit lát egyszer? Valami olyat, amire nem gondolt. Jön a víz vissza haragos mormogással, fehér tajtékot lögdösve a partokra. S íme a víz tetején nem sokára jön a fehér hajó is. János észrevette, szíve repesett örömében. A hajó tetején egy fehér szegfű volt, és a szegfű tetejére ráült egy bolondos méh. Butler elolvasta a levelet, s kabátja gombjukába tűzte a szegfűt. Másnap aztán, amikor a víz megint rendesen folyt, új hajót menesztett új levéllel, köszönte a Piroska értesítését, és megígérte, hogy nem megy többé a bernyésbe fát vágni, hanem mégis elmegy arra, hogy bár messziről láthassa. Harmadnap a horvát kertből érkezett válasz hajó levéllel. Meg volt magyarázva benne, hogy egészségi okokból kell kivágni a Piroskának a 100 fát, és csak magát csalná meg, ha valamely furfanggal kiátszaná az orvos parancsát. És az így ment most már napról napra, levél ment, levél jött, csupa ártatlan értesítések jelentéktelen eseményekről, elbeszélik az álmaikat, újságot is írnak egymásnak, ma kinyílt a mi kertünkben az aloé, ma új kalapot kaptam Bécsből, olyan furcsa vagyok benne. A hajó meghozta rá Jámbor feleletet, de szeretném benne látni, most próbálom lefesteni képzeletből, de szeretném magamat látni. Ez így ment vagy 3 évig, ha vakáció volt, és a posztion Damur nem makacskodott, mert néha kivált hév nyárban, éppen mikor a vakáció volt, egyszerre kiszáradt a kispatak, s elvágta az összeköttetést a két ábrándos lélek között. Ez alatt csak ritkán láthatták egymást legfeljebb a határban egy percre, ha a Piroska apjával a mezőről jött. De ez is csak annyit ért, hogy a kisgróf elment mellettük és köszönt, az öreg úr biccentett a fejével, Piroska pedig elhalványodott. Társaságba nem vitte a leányát Horvát, Bernátékkal pedig éppen ellenséges lábon állt. Csak néha mentek templomba, de még az Istenük is más templomba lakott. Horváték luteránusok voltak, ez pedig nagy válaszfal volt az akkori urak közt. Szerencse az országra. Ha az elaltatási politika idejében a protestáns urakat is szívesen látták volna az udvarnál, vagy az udvarhosszító nagy dinaszta főuraknál, ha azokkal is barátkoznak, ha becézgetik őket, mint a katolikusokat, ma szépen néznénk ki. De a protestáns nagyurak, hála Istennek, hidegséget tapasztaltak az udvarnál, tehát visszavonultak a kastélyaikba, és minthogy udvari politikát nem üzhettek, csináltak unalmukban nemzeti politikát. A kis protestáns urak pedig szintén nem kapaszkodhattak ösztönük szerint a katolikus mágnásokhoz, ahol diszgráta personák voltak, beálltak tehát a saját rangosabb, elégedetlen hitfeleikhez, zajongóknak, és táplálták azt a kis pislogó tüzet, mely 40 év múlva aztán egy hatalmas szél áramlatban minden oltáron fellobogott, hogy ne legyen többé a világ végéig eloldható. Szóval Bécsben mindig ostoba politikát űztek. Ott csinálták Magyarországnak a vezéreket. Fölhívtak valakit ad audiendum verbumra, jól lekorholták, hazaküldték. A burgban élvezték az ilyen dorgálási jeleneteket a királyi tanácsosok, azt mondogatták egymás közt, orrot kapott a császártól. Szamarak voltak, nem orrot kapott az, hanem vezéri buzogányt. Az öreg horvát is a prónaiakkal, radvánszkiakkal, a zajakkal és kacerekkel tartott. Minden évben beutazta őket, tanácskoztak, terveztek, disputáltak, de az rendesen májusban volt, mikor Piroska egyedül maradt otthon, minél fogva a diák nem vehette semmi hasznát. Nem volt ők nekik más patronusuk, csak a patak. A negyedik évben aztán hosszabbak lettek a levelek. Járos leírta gondolatait, érzéseit, sóvárgását, boldogtalanságát. Piroska is erről írt. Nem csak az aloé nyílt már, de az ő szívük is. Megvallották egymásnak a szerelmüket, s vitte a kispatak heteken át a fogadalmakat. Szeretlek, szeretlek, síromig szeretlek. Leszel-e a feleségem, csak a tiéd, senki másé. Végre az ötödik vakáció már nagy lett Piroska, szép, virágzó, karcsú ajadon, piros, mint a rózsa, üde, mint a hajnal. János gróf pedig kész férfi lett, szép kis vékony bajusszal, körszakállal, 10 hónap múlva elvégzi a jogot, és házasodhatik. A hajójáratok ezeket a kérdéseket szellőztették. Megírta, hogy a gyámja, Fáj István, akinek a felesége Bernát lány, igen jó ember, már tud a dologról, és hogy jövőre körülbelül pünkös táján nagykorúsítatja, és ezzel maga veszi át birtokait, hogy tehát nincs már semmi akadály, ami elválasztaná édes Piroskájától, csak még az ő apja, akit furcsa embernek ver a hír. Ha valami szomorítja az életét, hát az a gondolat, mi lesz vele akkor, ha az apja megtagadja kezét, vagy olyan talányokat ad föl, melyeket ő nem tud megfejteni. Se nappala, se éjjel emiatt már 2 éve nem látták nevetni társai, szomorú Butlernak híják a pataki lányok. A horvát kertből érkező levelek váltig vigasztalták, hogy nem olyan zsarnok az öreg úr, ami ennek képzelik, és hogy csak a nővére iránti szeretetből mustrálta úgy a kérőket, mert jó férjeket akart nekik. Nagyon határozott volt ezeknek a leveleknek a hangja. Az egyikben ott ragyogott ez a mondás, ha pedig az apám bele nem egyezne, akkor is a tied leszek, követlek, ahová viszel, elhagyom a szülei házat, akarata ellen is, te érted. Te csak írd meg, hogy akarod-e. János gróf erre visszafelelt, nem akarom szívem, mert én boldoggá akarlak tenni, és az atyai áldás, ha megvan, nem látszik meg a boldogságban, de ha nincs meg, nem látszik meg a boldogság a szülei harag árnyékától. A vakáció legutolsó napján, mikor már utcolván befogott a kocsi, és jött meg az utolsó hajó a válasszal. Légy jó reménységgel, kedves János! Húsvétig, mire megjössz, igyekszem apa szívét meghódítani, és addig kigondolom a módot, miképpen férhetsz hozzá te is. Apám szereti a klasszikus költőket, Ovidiust és Horáciust, ezzel nagy kedvében járhatsz, olvasgasd őket, Isten veled, gondolj rám sokszor, sokszor. Ez volt ennek az ábrándos szerelemnek a gyerekes története. 5 év alatt 10-szer se látták egymást, és csupán egyszer beszéltek az erdőben az első találkozásnál, és mégis ismerték egymást a levelekből. Kitárult azokban egész lelkük, és bár a hajócska nem bírt el nagy terheket, hosszú ömlengésekkel teleírt íveket, csak cédulákat, e rövid, ennél fogva átgondolt tömör gondolatok és üzenetek, melyeket egymással váltottak, otthon a szerelem melegén kiterjeszkedtek, megnőttek, egész kötetekké dagadtak, mint ahogy a lenyesett orgonág lecsukott színtelen virága otthon a pohárban szétnyílik, és hatalmas lilafürtjeit kibontja 3-szor akkorákra. Ma tehát, mihelyest leszállt a Dőriék hintajáról, mindjárt a régi lett, epedő, türelmetlen, szerelmes. A fák, a tárgyak, a hegyek minden, de minden őre emlékeztette. Alig várta a délutánt, hogy lemehessen, édes mélázással lépegetett a horvát kert felé a patak mentén, és aztán a nyílásnál elbocsátotta előre elkészített hajóját. Tudta, hogy odát Piroska már várja. Megérkeztem, emlékezz ígéretedre. Csak másnap remélt feleletet, mert a víz kicsi volt, egy egész nap kell, míg felgyűlik a gátnál, úgyis történt, a válasz másnap érkezett. Isten hozott, látogass meg apámat húsvét másodnapján délután, kéri meg tőle, majd meglátjuk a többit. Nevezetes három nap volt ez a diákra nézve, hogy hát minden eldől húsvét másodnapján. Lehetséges-e, én Istenem? Nehezen várta a döntő órát, és mégis fázott tőle, mert hát ha azt mondja az öreg úr, hogy nem, és a reményt is elveszi tőle. A reményt el nem veti, bátorítá magát, a remény megmarad még akkor is. Voltak pillanatai, amikor szerette volna kitolni a terminust, de nem lehet, mert Piroska így kívánta, hát így lesz. Egy kicsit gyáva természetű volt. Nem egyszer kellett magát megbiztatni a húsvét másodnapján, midőn a horvát kastélyba indult lassú, bizonytalan léptekkel, nagy szívdobogással. A macska fél, de én nem félek. Szépen meggondolta, mit fog mondani, hogyan kezdi, de mire a várac kapujához ért, egyszerre szédülni kezdett a feje, és látta, hogy a kastély tornya elkezd sebesen forogni, aztán lehajítja magát az épület tetejéről, leugrik a bástyákra, onnan a kertbe pottyan, és szalad már messze a mezőn, a szintén szaladó zöld búzák után. Vissza akart fordulni azon a címen, hogy rosszul érzi magát. De szabad-e neki visszafordulnia? Egy butler grófnak? Soha. Még ha a fejét levágnák se. Megerősíti magát a gondolatban, s mint egy Mucius Scaevola, kezét kinyújtá kalapács után, mely láncon csüggött le az ajtóról. Most már bátor volt és kemény. Csak az elhatározásokhoz nem volt lelkiereje. Inkább tervezni szeretett, de ha bent volt a cselekedetekben, többé nem hátrált. Nehezen vált meg a félelemtől, mint valami kedvenc ruhadarabjától, de ha egyszer levetette, többet nem ismert rá. Háromszor, négyszer kopogott a kalapáccsal, mire megjelent Mártoninas, és a kémlőjukon fölismervén őt bebocsátotta. Itthon van a tekintetes úr? Itthon. Tessék hozzá befáradni. Az Inasét szobán vezette keresztül, mely tele volt mindenféle görebekkel, gépekkel, retortákkal. Ez volt az öreg kémiai laboratóriuma. A másik szoba az író szobája. Éppen írt valamit, de rögtön abba hagyta a luttollat, a füle mellé szúrván sietett a jött elejbe megrázán annak mindkét kezét nyájas barátsággal. Én Butler János vagyok. Igenis, igenis, mondá ez szaporán. Van szerencsém ösmerni a méltóságos grófurat látásban, és igenis örülök. Tessék helyet foglalni, és megmondani nekem, hogy mivel szolgálhatok. Igenis. János gróf elpirult egy kicsit, aztán elkezdte kerülgetni messziről, amint otthon kitervelt, hogy voltak éppen egy igen kényes, fontos dologban jött, de másképpen is már régen óhajtott volna megismerkedni a kedves urabátyával, mert azt hallotta, hogy nagy kedvelője a Poézisnak, Horácius Flaccusnak és Ovidius Názónak, akiket ő is szeret. Tehát Ovidius Názót szereti. Azt hittem, hogy ó, én minden poétát imádok, folytatá hévvel. Butler, én már régen tettem volna tiszteletemet, ha nem félek attól, hogy alkalmatlan vagyok. Hó, a világért sem, a világért sem, de lássa, a prózaírók se megvetendők, igen, és a prózaírók. Az egyikben azt olvastam tegnap, hogy a megaraiak segét akartak kérni a lacedémoniaktól, mert éheztek, és küldöttjeik megjelenvén Spártában, szónokuk gyönyörű beszédben igyekezett szomszédjaikat meggyőzni, hogy a rossz termés folytán segítségükre szorultak, igenis egy nagyszabású beszéddel, melyet meghallgatván a lacedémoniak ekképpen válaszoltak. Menjetek haza, jó emberek, és mondjátok meg otthon, hogy küldjön a nemzetségtek más követeket, mert a ti beszédetek olyan hosszú volt, hogy mire a végére jutottatok, elfelejtettük az elejét és közepét, és azt is, hogy mi van benne. Mire hazamentek az üzenettel, a megaraiak hosszú orral és hetek múlva jövének új követeik ezzel a mondással, semmink se termet, éhezünk, segítsetek rajtunk. Megvetőleg szólt oda egy spártai. Állj, minek ez a sok fecsegés, elég lett volna az üres tarisznyát fölmutatjátok. Hát, igenis, igenis, na, elég lenne talán, ha méltóságos uramöcsém is ilyes valami tárgyat mutatna. Na hát ez volt a legkönnyebb. A piroska arcképe ott függött a falon, az első hosszú ruhájában festette le egy vándorpiktor. Gróf Butler vakmerően odamutatott a falra. Igenis értem, igenis, igenis, ön a leányom véget jött, igenis. Szeretem őt, mondta az ifjú egyenes mély belsőséggel. Úgy, tehát nem Ovidius Názót, hanem őt szereti, igenis őt. Nos, ez eddig egészen rendben van. De hát audiatur et altera pars, hát hogy vagyunk a leányjal? Igenis, és egyszerre megkomolyodott, szigorúra vált az arca. A kisasszony is szeret engem. Honnan gondolja? Tudom. Honnan tudja? Élesen nézett a szeme közé, mint egy kriminális bíró. Hát, elmondok önnek egy titkot. Már 5 év óta leveleztem vele, és megírta a leveleiben. A hajókon? Kérdi az öreg közömbösen. A hajókon? Dadogta a gróf meglepetve, hogy Horváth már tudja azt. Na hát, az nem ér semmit, kacagott föl az öreg úr kedélyesen, mert én is elmondok önnek cserébe egy titkot, hogy azokon a hajókon én leveleztem öcsém urammal 5 év óta. Butler gróf hátra tántorodott és elhalványult. Lehetetlen az. Igenis, nem lehetetlen, mert úgy van. Piroska leányom egy betűt se tud ezekről a levelezésekről. Igenis, ha meg akar ön győződni, lépjen ide. Fölvette a levél kéziratát az asztalról, melyet akkor hagyott félbe, midőn Butler belépett és odatolt a szeme elé. Mintha a mennykő sújtana a Butler szívébe. Megismerte, hogy ez az írás jár a hajón, ezek a szép, finom, gömbölyű betűk ámítják már 5 év óta.